sohasem volt szabad elmulasztania, hogy elébe álljon este, s fülébe írt csepegtessem, amelyet más egyebek közt, s mellesleg napközben kellett kissé átgondolnia és előkészítenie, mert a formáját meg kellett adnia. Üdvözlégy atyám éjszakára, mondotta például fölemelt kézzel. Lásd, kimúlt a nap, lehunyt a szemét, önmagában fáradt, és mindenek fölé csend borul. Figyelj, milyen csodás! Az istálóból még dobogás hallik, és egy kutya vakkant, de azután annál mélyebb lesz a hallgatás. Enyhítőn hatol az emberi lélekbe, elálmosítja, s udvar és város, termőföld és sivatag fölött kigyúlnak Isten őrlámpái. A népek örvendeznek, hogy este lett kellő időben, amikorra elfáradtak, és hogy reggel a nap ismét fölnyitja kipihent szemét. Csak ugyan hálát kell adnunk Isten elrendezéséért, mert képzelje csak el az emberfia, hogy nincs éjszaka, és a fáradalom izzó útja osztatlanul, vakító egyformaságban, s beláthatatlanul futtova előtte. Nem lenne irtózatos és kétségbe ejtő, de Isten teremtette a napokat, és mindegyiknek célt adott, amit bizonyosan el is érünk a maga óráján. Az éjszaka berke az, amely szent nyugalomra hí, és széttárt karral, hátrahanyatló fővel, megnyílt szájjal és boldogan megtört szemmel borulunk pompás árnyékába. Ne gondold, kedves uram, ágyadon, hogy pihenned kell. Gondold inkább, hogy szabad pihenned, s vedd nagy kegynek, így béke lesz veled. Nyújtós csak ki, atyám, s boruljon rád, hújjon föléved édes álom, töltse lelked színi kélyes nyugalommal, hogy kíntól bajtól föloldódva pihegj isteni kebelén. Köszönöm, Ozarsif, szólt az ispán, s mint már akkor is, amikor József világos nappal első ízben kívánt jó éjszakát, szeme megnedvesedett. Pihenj jól te is. Tegnap talán egy árnyalatnyival még zengőbben beszéltél, de ma is vígasztaló volt szavad, s mákonyhoz hasonló, úgyhogy azt hiszem segíteni fog álmatlanság ellen. Különösen különbségtevésed hat rám, hogy aludnom szabad, és nem kell. Erre szándékszom gondolni, ebbe fogok belekapaszkodni. Hogyan csinálod, hogy szavaid varázsigévé illeszkednek, és így hangzanak? Boruljon rád, hújjon fölébed, töltse lelked színig. Ezt magad sem tudod. És így hát, jó éjszakát, fiam! Amun Ferdén néz Józsefre. Így volt ez. Sok és sokféle feladatot kellett ez időben Józsefnek betöltenie, s nem elég, hogy teljesítette őket, még azzal is kellett törődnie, hogy szerencséjét megbocsássák. Mert a mosoly és szemlesütés alatt, amivel az emberek az övéhez hasonló fölemelkedést kísérik, sok gonosz is rejtőzik, amit okossággal, kímélettel és gyengéd ügyességgel kell jobbra és balra megenyhíteni. A körültekintés és éberség újabb feladata, amely a többiekhez járul. Hogy valaki, aki Józsefhez hasonlóan, mint forrásvize mellett növekszik, ennek vagy annak területére ne lépjen és senkinek határkövét meg ne sértse, teljességgel lehetetlen. Sehogy se kerülheti el, mert létével elkerülhetetlenül össze van kötve mások megrövidülése, és éberségének jó részét állandóan arra kell fordítania, hogy az árnyékba borítottakat és maga alá gyűrteket létezésével megbékítse. A sírverem előtti Józsefből hiányzott az érzék és tapintat az efféle igazságok iránt. Az a vélekedés, hogy őt mindenki jobban szereti tulajdon magánál, érzéketlenné tette velük szemben. A halálban és ozárszívként eszesebb lett, vagy ha úgy tetszik, okosabb. Mert amit éppen József korábbi élete bizonyítja, az eszesség még nem véd meg az ostobaságtól. És a gyöngéd aggodalom, melyet Monkával beszélgetvén Amenemuje, a felolvasói tisztségben elődje miatt tanúsított, elsősorban magának az ispánnak szólt abban a tudatban, hogy kellemesen fogja érinteni őt még akkor is, ha hajlamos állásáról örömmel leköszönni. De Amenemujéval szemben is megtett minden tőle telhetőt, odament hozzá, és oly udvariasan és szerényen beszélt vele, hogy az írnok végül is egészen beadta a derekát és letételét, olvasói hivatalából őszinte örömmel fogadta, tekintve, hogy utóda oly elragadóan kedves volt hozzá. Mert József kezét mellére téve, fürge szavakba foglalta, mennyire kínos lelkének az úr elhatározása és szent szeszélye, amelyben neki tudva levőleg semmi része sincs, és ennek legjobb bizonyítéka az a meggyőződése, hogy Amenemuje, a könyvesház növendéke sokkal jobban olvas, mint ő, már csak azért is, mert a fekete föld fia, ő pedig nehéz nyelvű ázsiai. De hát úgy történt a dolog, hogy beszélnie kellett a kertben az úr előtt, és ő zavarában fákról, méhekről, madarakról, mindenfélét elmesélt, amit véletlenül tud, és ez szinte érthetetlen módon oly aránytalan mértékben megtetszett az úrnak, hogy a nagyok és hatalmasok gyorsaságával erre az elhatározásra jutott, nyilván nem a legbölcsebbre, amint most már maga is láthatja. Mert Amenemuje gyakran és mindig újra példakép említi előtte mondván, így meg így olvasta és hangsúlyozta ezt Amenemuje régebbi felolvasom. Te neked is így kell olvasnod, ha kegyelmemre számítasz, mert régebbi időből el vagyok kényeztetve. Most ő is így próbál tenni, úgyhogy életét s lélegzetét tulajdonképpen elődjének köszönheti. Az úr pedig csak azért nem vonja vissza parancsát, mert a nagyoknak sohasem kell és szabad elismerniük, hogy elhamarkodva és saját kárukra adtak parancsot. Ezért ő titkos bánatában naponként próbálja vigasztalni az urat, így szólva hozzá: két ünneplő ruhát kell ajándékoznod, ó uram, Amenemuje számára, és azon kívül neki juttatnod a nyalánkságok és mulatságok írnokának jó állását az elzártak házában, akkor neked is, nekem is könnyebb lesz a lelkünk miatta. Mindez persze balzsam volt Amenemuje számára. Maga se tudta, hogy ilyen jó felolvasó volt, mert az úr többnyire azonnal elaludta, mint kinyitotta a száját. És mivel nyilván el kellett bocsáttatnia, hogy ezt megtudja, elbocsáttatását nem is vehette rossz néven. Utódának lelkiismeret furdalásai és az úr be nem vallott bánata is jól esett lelkének. És minthogy csak ugyan megkapta a két ünneplő ruhát. Hozzá kinevezték a mulatságok elöljárójának Petepré ágyas házában, ami igen jó állás volt. És így láthatta, hogy József valóban szót emelt érdekében az úrnál. Nem táplált rossz érzést magában a kánaáni ellen, hanem jó indulattal nézte, és úgy gondolta, hogy az rendkívül kedvesen viselkedett vele szemben. József persze könnyen megtett, hogy másoknak jó állásokat szerezzem, mert maga Isten segítségével az egészre tört. És bárha most még csak távolról, de az általános áttekintés volt célja, Mondkáv oldalán. Azzal a hivatalnokkal, aki Peteprét szárnyas vadászatra és szigonyos halászatra szokta kísérni, bizonyos Merabbal ugyanígy járt el. Mert ezekre a férfias mulatságokra is kegyencét Ozárszifot vitte most magával társként Potifár és nem Merabot, ami tulajdonképpen tövis, mégpedig mérges tövis lehetett volna Merab húsába. De József elvette a tövis mérgét és élét, amennyiben Merabhoz épp úgy beszélt, mint Amenemújéhez, és számára hasonló megtisztelő ajándékot, valamint másik jó állást szerzett, mégpedig a sörfőzde elöljáróságát, úgyhogy nemhogy ellenségévé, de egyenest barátjává tette. És Merab országvilág előtt így nyilatkozott róla: a nyomorult retenuból és a sivatag vándornépei közül való ugyan, de azért meg kell hagyni, elegáns fiú, és viselkedése a legfinomabb. A háromságra ejt ugyan még hibákat az emberi beszédben, de mégis úgy van, és nem másként, hogy akinek vissza kell vonulni a kedvéért, az örül, hogy így tehet, és csillogó szemmel vonul vissza. Ne próbáljátok magyarázni, miért van így, nincs magyarázat, és csak mellé tudnátok beszélni. De a visszalépő szeme mégis csillog. Így beszélt Amon Merab, egy közönséges egyiptomi ember. És Szenh ben Nofré, stb. Manó törpécske volt az, aki Józsefnek suttogva hírt adott róla, hogy az elbocsátott így beszélt róla ország világ előtt. Na hát, akkor jó, felelte József. De tudta jól, hogy nem mindenki beszél így. Túljutott már a gyermekes képzelődésen, hogy mindenkinek jobban kell szeretnie őt tulajdon magánál. És nagyon jól megértette, hogy fölemelkedése Potifár házában, amely már önmagában is sokak számára bosszantó lehetett, külföldiségének, valamint annak folytán, hogy sivataglakó és héber volt, még külön a legnagyobb tapintatosságra kényszerítő megütközést keltette. Itt ismét azokhoz a belső ellentétekhez és pártoskodásokhoz érünk, amelyek az unokák országában uralkodtak, s melyeknek közepette József pályafutása ott kifejlett. Bizonyos jámbor és hazafiúi alapelvekhez, melyek szemben álltak-e pályafutással, és csak nem azt eredményezték, hogy Józsefnek meg nem felelő időben kellett volna a mezőre kimennie, és épp így bizonyos másikakhoz, amelyeket szabad szellemű türelmeseknek, vagy akár divatosoknak és gerincteleneknek nevezhetnénk, és amelyek kedveztek előmenetelének. Ez utóbbiakat vallotta Mondkáv, a háznagy, egyszerűen azért, mert Peteprey az úr, a nagy udvaronc is ezeket vallotta. De vajon ő miért? Természetesen, mert az udvarnál ezek járták. Mert ott bosszankodtak Amun nyomasztó gazdagságán és templomi hatalmán, aki a hazafias konzervatív erkölcsi szigor megtestesülése volt a késői birodalomban, s mert az udvar nagyjai emiatt más isten tiszteletére hajlottak, és azt részesítették előnyben, gyaníthatjuk melyikét. Az Oni Atum Ré, a háromszög csúcsán álló ősrégi és nyájas isten szolgálata volt ez, akivel Amun nem szelíd, hanem erőszaktévő úton egyenrangúvá lett, úgyhogy Amun Rének hívták, birodalmi és napistennek. Mindketten napok voltak bárkájukban, Ré is, Amun is. De milyen egyenlőtlen értelemben, és milyen különböző módon. Annak idején és helyén Horachte szivárgó szemű papjaival folytatott beszélgetésében József már kóstolót kapott ennek az istennek mozgékony és vidáman tanulékony napjellegéből. Tudott terjeszkedő kedvéről és hajlamáról, hogy vonatkozásba és széleskörű megegyezésbe kerüljön a népek minden lehető napistenével, Ázsia napifjaival, akik vőlegényként jönnek elő kamaráikból, vidám hősként futják be útjukat, s akikért lebukásukkor fölzeng a panasz, az asszonyok panasza. Ré úgy tűnik föl, miként annak idején Ábrahám a Melkisédek Él-Eljonja és a maga istene között, nem akart nagy különbséget látni önmaga és ezek között. Atumnak hívták lementekor, amikor is nagyon szép és siratni való volt. De újabban mozgékony számításból tanulékony papjai útján hasonló a hangzó nevet vett föl egész és egyetemes nap volt a számára is, nem csak lemenetre, hanem reggelre, délre és estére is. Atonnak nevezte magát oly sajátságos hangsúllyal, amely mindenkinek föltűnt. Mert ezzel nevét a vatkantól széttépett ifjú nevéhez közelítette, akiért a fuvolák sírtak Ázsia berkeiben és szakadékaiban. Ilyen külföldies színezetű, mozgékony és világölelő általános hajlamú volt Ré Horáhte napértelme, és az udvarnál Nagybecsben állt. Fáraó tudósainak legfőbb gondja volt elméletileg foglalkozni vele. A Karnaki Amun-Ré viszont fáraó atya az ő hatalmas és kincses házában mindannak ellentéte volt, ami Atum-Ré. Merev és szigorú, minden általánosra irányuló elmélkedés tiltó ellensége, barátságtalan a külföldi iránt és rendületlenül ragaszkodó, itt nem tárgyalható népi szokásokhoz, szent hagyományokhoz, jól lehet sokkal fiatalabb volt az Ani istennél. Úgyhogy itt az ősi mozgékonynak és világiasnak, az újabb azonban hajthatatlanul maradinak bizonyult, ami elég visszás helyzet. De amiként a Karnaki Amun ferdén nézett Atum Ré Horáhte megbecsülésére az udvarnál, érezte József, hogy ferdén néz ő rá is, az udvaronc külföldi testi-lelki szolgájára. S jó és rossz indulatot mérlegelve hamar kiszámította, hogy Ré napértelme jó, Amuné ellenben rossz indulatú ránézve, és hogy ez a rossz indulat nagy tapintatot követel tőle. Az Amun értelem hozzá legközelebb eső megtestesülése, a fennhéjázó dudu a kincses szekrények elöljárója volt. Hogy ez nem szerette őt tulajdon magánál jobban, hanem lényegesen kevésbé, kezdettől fogva tökéletesen világos volt. És el nem lehet mondani, mennyi fáradtságot pazarolt Jákob fia ezekben az időkben, hosszú éveken át a tisztes törpére, hogyan próbálta megnyerni és megbékíteni nem csak ő maga iránt, hanem asszonya Cezett, ki karját köréje kulcsolta és az ágyasházban kiemelkedő helyet foglalt el, valamint hosszú, de ocsmán gyermekei Ezezi és Ebebi iránt is tanúsított leggondosabb figyelmességgel, és milyen kínosan kerülte, hogy akár a legkisebb dologban is megsértse határköveit. Semmi kétség, hogy amilyen kegyben állt Potifárnál bizonyos bátorító segítőszolgálatai révén, könnyűszerrel félre tudta volna szorítani Dudut, és magát neveztethette volna ki a ruhatár elöljárójává. Hiszen az úr leghőbb kívánsága volt, hogy őt minél közelebb hozza magához a személyes szolgálatban. És csak nem bizonyos, hogy a főruhatárosi állást kéretlenül és magától is fölajánlotta, annál is inkább, mert a döjfös házas törpét, amint ezt József nyilván észrevette, és a hű ispán ellenszenvéből is következtethette, ki nem állhatta. De József az ajánlatot határozottan, bár alázatosan elhárította magától, először, mert az áttekintés megszervezése miatt nem vállalhatott újabb kamarai és testi szolgálatot, és azután, mert amiként hangsúlyozta, nem bírta és nem akarta rászánni magát hogy a méltóságos emberke területére lépjen. Azt hiszik, hálás volt ezért a törpe? Egyáltalában nem. Ez irányban József hamis reményeket táplált. Az ellenséges indulatot, amelyet Dodó az első naptól nem, az első órától fogva tanúsított vele szemben, amikor mindjárt megvásárlását próbálta meghiúsítani, semmi kímélet és udvariasság nem győzhette le, még csak nem is enyhítette. És aki az egész történet mélyebb okaiba és indítékaiba kíván bepillantást nyerni, e szívós ellenszenv magyarázatául nem érheti be az egyiptomi pártember háborgásával egy külföldi kegyeltsége és a házban való növekedése miatt. Itt bizonyára sokkal inkább kell számba venni a sajátságos varázs eszközöket, amelyekkel József az úrnak segítségére volt, s őt megnyerte, s amelyeknek egyikét másikát Dudu ismerte. Nagyon nem szerette őket, mert úgy hitte, teljes értékűségében és előnyeiben kisebbítik, amelyeken pedig büszkesége és csenevész életének tisztesség tudata alapult. József is sejtette ezt. Nem titkolta önmaga előtt, hogy szónoklatával a datolyás kertben az egyiket lelke ugyanazon titkos mélyeiben sértette meg, ahol a másikat sikerült megenyhítenie, és hogy bizonyos módon akarata ellenére mégiscsak a házas törpe területére lépett. Éppen ezért tanúsított oly nagy gyöngétséget Dudu felesége és kölykei iránt. De mindez nem segített. A törpe alulról fölfelé a lehető legnagyobb lenézésben részesítette őt, ami különösen József a Kabir bevándorolt tisztátalanságának méltóságos ősi erkölcshöz ragaszkodó hangsúlyozásával sikerült neki. Mert asztalnál, miközben a ház magasabb rangú szolgá és köztük József Mondkáv ispánnal kenyerüket ették, kérlelhetetlenül vigyázott rá, beszívott alsó ajka fölött méltóságos tetőt alkotva a felsővel, hogy az egyiptomiaknak külön szolgáljanak föl, és a hébernek külön. S noha az ispán és a többiek Atumré napértelme szerint nem vették olyan szigorúan, ő Amun hívő tüntető szigorral távol maradt a borzalomtól, sőt, ki is köpött a négy égtáj felé, s körben maga körül mindenféle ördögűző és a beszennyezést jóvá tevő hókusz-pókuszt végzett, amelyből világosan kiolvasható volt az iparkodás, hogy megsértse Józsefet. De ez még hagyjám. József hamarosan megtudta, hogy a tiszteletre méltó Dudu egyenest ellene dolgozik, és ki akarja túrni a házból. Megint kis barátjától, Manótól tudta meg azon melegében és töviről hegyire. Mert ez parányiságánál fogva a szaglászásra és fülelésre rendkívül alkalmas volt. Szinte titkos jelenlétre termett mindenütt, ahol csak kilesni való akadt, és olyan rejtekekbe fért, amelyeket akárcsak számításba is venni a teljes termetűeknek eszébe se jutott. Dudu, aki szintén a törpék nemzetségéből való volt, s vele egyivású a kicsinyek világának népe között, kevésbé durva és tapintatlan lehetett volna, mint a nagyok. De Manócska megállapítása nyilván fején találta a szöget, hogy Dudu házassági szövetsége folytán a nagyra nőttek világával lemondott a kicsiny élet sok finomságáról, és nyilván már derekasságánál fogva is, amely efféle szövetségre képessé tette, csak tökéletlen részese lehetett a törpe finomságnak. Elég az hozzá, megvetett testvérkéje meglepte és észrevétlenül kikémlelte őt, és hamarosan kiszimatolta, milyen utakon jár Dudu, hogy József növekedését akadályozza, az út az elzártak házába vitt, Mut-em-enethez, Potifár címzetes házastársához. Amit pedig a törpe beszélt előtte, azt ez akár jelenlétében, akár négy szem közt ismét megbeszélte egy hatalmassal, akinek Petepré ágyas házába és belső helyiségeibe szabad bejárása volt, Beknehonszal, Amun első prófétájával. Már Potifár gonosz szülőcskéinek beszélgetéséből tudjuk, milyen közeli viszonyban állt József úrnője a dús birodalmi isten templomával, Amun-Ré házával.